Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Elárasztották a hazug, bűncselekmény számba menő reklámok, csalások a közösségi médiát. 2025-ben még mindig lehet például olyan szerkentyűt hirdetni a YouTube-on, amely úgymond több mint felére csökkenti az áramfogyasztásunkat, akarom mondani kevesebb, mint felére. Hát többek közt erről beszélgetünk ma vendégemmel, Furdek Tamás villamosmérnök, energetikai szakértővel, de szó lesz arról is, hogy mi történhet az energia árával idén tavasszal, ha leveszik róla a sapkát. És ha marad még időnk, akkor olyan apróbb témák is szóba jöhetnek a mai sajtóklubban, mint például, hogy vajon felrobbanhat-e a telefonkészülékünk akkumulátora, hogyha túl régi, vagy ha túl sokáig használatlanul áll a fiókban. Ott lehet-e hagyni a lakásban a töltés alatt levő eszközeinket, például telefont vagy laptopot, akár napokig is, ez vajon mennyire biztonságos? Na hát, ehhez hasonló apróságokról is beszélgetünk a mai sajtóklubban vendégemmel, Furdek Tamással, akit szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Tamás.
Szervusz István, üdvözlöm a hallgatókat is.
Hát azt hittük, hogy ez már lerágott csont, de nem, 2025-ben újult erővel bombáz bennünket a közösségi médiában egy, vagy valószínűleg több cég is, és ahhoz képest, hogy néhány héttel ezelőtt, amikor először beszélgettünk erről a témáról, kettesben, hogy jó lenne ebből műsort készíteni. Most már továbbfejlesztették ezt a bizonyos herkentyűt, és a gyártó azt ígéri, hogy 70%-os megtakarítást érhetünk el, ha beszereljük, bedugjuk a konnektorba azt a picike kis készüléket, amely jelenleg úgymond 50%-os kedvezménnyel mindössze 149 leért rendelhető meg utánvéttel.
Ezt a legutolsót én még nem láttam, István, de az, amiről beszéltünk ezelőtt egy hónappal, az ugyanannak a folytatása, amit ugye évek óta megy, és én azt mondom, hogy rokon a fogyasztószereknek, ezek örökzöld témák, amire mindig lesz kereslet, és mindig lesz, akit átverni. Annak a készüléknek volt egy kis sztoria, ami részben igaz elemeket is tartalmazott, és hát tudjuk, hogy egy jó sztori nélkül ma már nehéz eladni bármit is. Ők azt mondták, hogy a háztartási készülékek, azok reaktív energiát is fogyasztanak, ez igaz. És hogy az ő készülékük ezt a reaktív energiát lecsökkenti, vagy kiszűri, és ezért lesz kisebb a villanyszámlánk. Na most az is igaz, hogy ezt a reaktív energiát ezt ki lehet szűrni, ipari környezetben ennek megvan a maga a hagyományos technológiája. A hazugság az benne, hogy a villanyszámlánk az aktív fogyasztást méri, tehát ezt a reaktív energiát semmi nem méri, és függetlenül, hogy kiszűrjük, vagy nem szűrjük ki, a fogyasztásunk ugyanannyi lesz. Az, hogy kell elképzelni ezt a reaktív energiát, ez egy elég nehéz dolog, de hasonlatokkal megpróbálhatom érzékeltetni. Mondjuk képzeljük el, hogy egy úszómedencében verseny van, a gyorsúszók végig mennek a 100 méteres távon, és a medence alig hullámzik, mert olyan az úszás nem. Egy pillangóúszásnál viszont hatalmas hullámok mennek ide-oda, viszont mikor vége van a versenynek, és elül ez a hullámzás, a medencében ugyanannyi víz van, mint addig, tehát nem csökken a vízszín. Na most ugyanez van a reaktív energiával, tulajdonképpen ez nem fogy el, ez egyfajta ilyen ide-oda hullámzást jelent, áram szempontjából is, energia szempontjából is, tehát emiatt az erőmű nem kell többet termeljen, senki nem kell az plusz energiát betegyen a hálózatba, hogy a reaktív is fedezve legyen. Ez egyszerűen egy ilyen ingadozás, Ami nem jó, a hálózat kezelők ezt nem szeretik, mert plusz veszteséget okoz, meg megzavarja a környező fogyasztókat. Ugye közismert dolog az, mikor a szomszéd a garázsába egy autószerelő műhelyt nyit, és bekapcsolja az elektromos hegesztőgépet, akkor pislognak a lámpák, vagy akár a tévé is kikapcsol. Tehát ezek a zavarok, ezek nem kívánatosak, és ezért a hálózat üzemeltető az igyekszik ettől a reaktív, mondjuk úgy, hogy hullámzástól megszabadulni, de ez csak ipari környezetben teszi. Tehát háztartásoknál szó nincs róla, hogy valaki figyelje, mérje, vagy bármilyen hatása lenne a számlánkra.
Tehát akkor mondjuk ki nyíltan, hogy aki ilyen készüléket vásárol, bedugja a konnektorába otthon, vagy akár többet is vásárol, és ezeket üzembe helyezi, az égvilágon semmit nem fog megtakarítani, ugyanakkora lesz a villanyszámlája, sőt, egy picikét nagyobb, hiszen ezek a készülékek is fogyasztanak valamennyit.
Hát így van, objektíve semmivel nem lesz kisebb. Legfeljebb, mint a placebo hatás, hogyha ő tudja, hogy most ezt kell elérni, akkor tudattalanul többet kapcsol ki, vagy jobban vigyáz, és ezzel valami néhány százalékos csökkenést el tud érni, de a készüléknek semmi hatása nincs. Ezt egyébként az ipari üzemeknél, ahol nagyon sok motor van, ezt a reaktív energiát elsősorban motorok hozzák létre, és egy ugye üzemben rengeteg motorral meghajtott gép van, ott úgynevezett kondenzátor telepeket tesznek a mérőóra elé, amiknek ellentétes a hatása a motoréval, és ami kiegyenlíti ezt. Úgy tudjuk például elképzelni mondjuk egy porszívónál, amit otthon használunk, hogy 2200 wattos porszívó, tehát a 220 voltos hálózatból 10 amper vesz fel. De ezt a 10 ampert nem egyenletesen veszi fel, hanem egy fél periódusban 12-t vesz fel, mondjuk egy fél periódusban 8-at. Szemben egy vasalóval, amelyik ugye nem motor, és amelyik egyenletesen 10 ampert vesz fel. Na most, ha oda tesszük mellé ezt a kis kondenzátort, és az jól van méretezve, akkor az történik, hogy amikor a hálózatból 10 amper jön, de a porszívónak csak 8 amper kell, akkor 2 ampert átad a kondenzátornak és feltölti, amikor pedig 12 vagy 10 jön a hálózatból, de 12 kell neki, akkor visszakapja a kondenzátortól, tehát pingpongoznak ezzel a kis energiacsomaggal, és a hálózat kisimul, ennyi a hatása, ezért is csinálják.
Azt állítja ez a bizonyos reklám, hogy ez a készülék 100%-osan legális, és hogy szabadalmaztatott technológiára épül, és az egyetlen olyan teljesítmény tényező korrekciós készülék, figyeljük meg, hogy milyen tudományosnak tűnő kifejezéseket, szavakat használnak, amely UL engedéllyel rendelkezik, és RoHS konform.
A RoHS konform, az nem tudom, hogy mit jelent, meg beballom neked.
Ők sem magyarázzák meg.
Az, hogy legális, az, hogy engedélyezve van, az, hogy ez forgalmazható, az nem kétséges. Lehet, hogy más céllal kapta az engedélyt, vagy valamilyen más indokkal adták be ezt engedélyt. Tehát nyilván nem káros, meg ez olyan, de az étrend kiegészítő, hogy az nem egy bevizsgált gyógyszer, ezért is írják rá, hogy gyógyhatású készítmény, vagy kiegészítő, és van egy engedélye, egy forgalomba hozatali engedélye, ami csupán annyit bizonyít, hogy nem mérgező, vagy nem káros. Aztán, hogy használ, vagy nem, azt már a kedves fogyasztóra bízzák, hát egyezzenek meg a gyártóval. Valahol itt tartunk ezzel a herkentyűvel is, hogy hát persze, nem baj, ha én használom, meg legális, csak épp a villanyszámlánk nem lesz kisebb tőle.
Elég szomorú, hogy ilyesmit minden további nélkül lehet reklámozni a közösségi média különböző felületein is, és hogy ezt senki nem ellenőrzi, tehát a bűnüldöző szervek, holott ez nyilván kimeríti a bűncselekmény különböző paragrafokat, grafusai elleni vétséget, hogy ilyen bonyolultan fogalmazzak én is, és szomorú, hogy maguk ezek a platformok bármit, hogyha megfizetik a reklámot, akkor gyakorlatilag szinte bármit lehet reklámozni, és szomorú még az is, hogy ezzel a jelenséggel a média érdemben nem, vagy alig-alig foglalkozik. Na, nem tudom miért, tehát túl nagy hangsúlyt kapnak a különféle politikai témák, botrányok, és hát arról, hogy ezekkel a reklámokkal emberek 10 vagy 100 000-eit, millióit károsítják meg, szinte alig esik szó. Na, talán majd ennek a jogi vonatkozásairól is készítek egyszer egy műsor, de most térjünk vissza a technikai részletekhez, hiszen itt olyan finomságok vannak, hogy azt mondja, hogy hogyan is működik ez a készülék, stabilizálja az áramot, kombinálja, figyelj Tamás, mert ez a te szakterületed, a forradalmi áramstabilizációs technológiát, ennek a rövidítése az EST, a teljesítmény tényező korrekcióval.
Igen, ez az, ami valós a szövegben. Tehát valóban ez a reaktív áram az aktívval együtt egy ilyen derékszögű háromszögbe szokták ábrázolni, bezár egy szöget, ez a teljesítmény tényező. És akkor, amikor ezt a reaktív energiát úgymond lecsökkentem, vagy lenullázom, akkor ez a teljesítmény tényező javul. De ez nem azt jelenti, hogy azt a reaktív energiát elfogyasztja a gép, hanem azt jelenti, hogy gerjeszt egy ilyen, én hullámzásnak nevezem, nincs rá jobb analógiám, ami ide-oda megy a hálózatba, és amit mondom, elkerülendő, de nem egy elfogyasztott energia. Tehát az, aki egy gyár, akinek nincs rendbetéve ez a kondenzátor telepe, az sem azért fizet, mert elfogyasztotta azt a reaktív energiát, hanem azért, mert zavart kelt a hálózatban, és ez büntetik. Nem egy nagy összeggel, de büntetik. Volt egy nagyon érdekes esetünk különben, hadd meséljük el a kedves hallgatóknak, ezelőtt 10-valahány évvel elhívtak minket a Zsuki rádióadóhoz, ugye itt Kolozsvár mellett egy nagy rádióadó, hogy hát sok reaktív energiát fizetnek, vagy büntetést fizetnek, és nézzük meg, hogy miért. És mikor elővettünk egy ilyen napi fogyasztási diagramot, akkor mi is megrökönyödve láttuk, hogy 18 órán keresztül nulla, és aztán 6 óra alatt egyenletesen egy jókora reaktív energiafogyasztás van. És megkérdeztük, hogy hát hogy is van ez, mert éjféltől reggel 6-ig volt ez a reaktív. Mondták, hogy olyankor nem is megy a rádió adó. Tehát az amerikai gyártó azt tudta, hogy azok az áramkörök, azok reaktív energiát fognak generálni, és beépítette a tökéletes ellensúlyt, a kondenzátor telepet, ami működött is 18 órán keresztül, de mikor lekapcsolták az adót, akkor nem volt ellenpólusa, a kondenzátorok továbbra is működtek. Tulajdonképpen ők generálták ezt a zavart, amit azért tettek be, hogy megszüntessenek. Tehát ez is olyan kétélű, hogy ha túlkompenzálom, az se jó, úgyhogy ez a kettő egyensúlyba kell legyen, és a gyárakban ezek a kondenzátor telepek, ezeknek több fokozata van, és annak függvényében, hogy éppen egy gyártószallag megy, vagy kettő, vagy egy műszak dolgozik, vagy kettő, ezek automatikusan igazítják magukat az éppen aktuális teljesítményhez. Tehát, hogyha teszem azt a porszívót, jól simítja ez a készülék, ami csak a hálózat, hogy mondjam, nyugodtságát biztosítja, semmi egyebet, és jól csinálja, akkor is, mikor megállítom a porszívót, és nem húzom ki a herkentyűt, akkor ő maga fog egy kis zavart kelteni. Tehát ez sokszorosan butaság, amit mondanak, de alapvetően a legfontosabb az, hogy az aktív fogyasztás nem befolyásolja.
Na tehát akkor remélem, hogy ezt most már leszögezhetjük 100%-os biztonsággal, de még azt is állítják ennek a készüléknek a forgalmazói és gyártói, hogy csökkenti a környezetszennyező villamos energiát, vagyis csökkenti az elektromos vezetékeken keresztül áramló szennyező áramot. Segít kiküszöbölni a vezeték nélküli készülékek által keltett mesterséges elektromágneses sugárzásnak való kitettséget.
Ezt nem tudom értelmezni, mert hiszen attól, hogy használok egy porszívót, ott attól elektromágneses sugárzás nem igazán keletkezik, hiszen az nem egy wifi vagy egy rádióadó. Az, hogy a hálózatban esetleg valamennyire kisimítja valóban ezt az áramnak az értékét, és nem 8-12 amper között fog ingadozni adott esetben, hanem 10 amper körül van egyenletesen. Ez egy jó dolog, de ez a sok blabla, amit mellé írnak, ez értelmezhetetlen számomra.
Hát igen, itt arról van szó, hogy a vezeték nélküli készülékek által keltett elektromágneses sugárzást is csökkenti.
Semmi
ezt hogy lenne képes csökkenteni? Vezeték nélküli készülék, mondjuk egy mobiltelefon, egy laptop?
Nem, hát sehogy. Meg az is, hogy káros áramok, vagy hogy nevezték, az is egy
szennyező áram.
Szennyező áramoknak. Tehát, hogy ezekkel a fizikának nincs mit kezdeni, nem tudja cáfolni se, hiszen nem tőle idegen fogalmak, amiket ugye egymásra raktak, de jól szól, jól hangzik esetleg.
Tehát ez egy tudományos hablaty, egy abszolút blabla.
Abszolút
semmilyen...
blabla. És a visszatérve a jogi részre, szerintem éppen azért életképes ez az üzleti modell, nevezzük így idézőjelbe, mert interneten árulják, egy létező vagy nem létező fantom cég nevében, és hogyha netalán a fogyasztóvédelem vagy rendőrség utánok ered, akkor egyszerűen becsukják, más néven jövő héten nyitnak egy másikat, tehát megtalálhatatlanok.
Na, azt is állítják, hogy megszünteti a káros feszültséget, fejlett kondenzátorokat használ, hogy kiküszöbölje a veszélyes áramlökéseket, amelyek károsíthatják a háztartási készülékeket és az elektronikát.
Igen, ez valóban így van, hát erről beszéltem a 10 amper plusz-minusz 2-ben, hogy valóban egyenletes és kisimult hálózatot biztosít, ha valóban működik. De egy háztartásban ezek a gépek, legyen az porszívó vagy mosógép, nem keltenek olyan hullámzást vagy olyan zavarokat, ami a háztartás többi gépét zavarná. Egy hegesztőgép a szomszédban az okozhat zavart, igen, de a saját gépeink biztos, hogy nem.
Egy mosógép, vagy nem. Egy hűtő, nem. Vagy szó egy fagyasztó, nem.
Szó nincs róla.
És még ilyen szempontból is elképzelhető az, hogyha egy ilyen készüléket egy konnektorba bedugunk, akkor az egy 3-4-5 szobás lakásban, házban tényleg legalább ezt a minimális feladatot képes hatékonyan ellátni?
Hát igazából nem. Tehát, hogyha abba az áramkörbe tesszük, ahol a porszívó konnektora van, és ő akkor tudnak egymásra hatni, de hogyha egy teljesen más áramkör, akkor megint csak nem tudja befolyásolni.
Tehát még erre se használható?
Hát ez most már azt mondom, hogy olyan, mivel az egész készülék egy átfedés, most az, hogy mindenre hat, vagy mindenre nem hat, az mindegy, mert semmire nem hat, tehát ez értelmetlen.
Na, én végeztem egy kis mélyfúrást, egy kis nyomozást, és rájöttem, kiderítettem, hogy hát ez egy ilyen kvázi nemzetközi szélhámosság, vagy legalábbis egész Kelet-Európára kiterjed, hiszen ennek a cégnek van román nyelvű oldala, magyar, bolgár, lengyel, cseh, szlovák, és itt már leálltam a nyomozással, mert valószínűleg akkor van szerb, vagy tudom is én, orosz és másfajta oldala is, és hát a másik tipikus jel, hogy hát csalással van dolgunk, az a hamis recenziók esete. Ez nagyon gyakori mindenféle reklámoknál, hogy nem létező személyek dicsérik a terméket, amit el kell adni, és hogy miből jöhetünk rá többek közt, hogy hamis recenziókról van szó, hogy hajszál pontosan ugyanaz a szöveg szerepel magyar és román nyelven, de más vásárlók, személyek szájába adva, tehát a román nyelvű oldalon van egy Alexandru B. nevű úriembernek a recenziója, aki azt írja, hogy nustio exact cum funcionează, dar economiile sunt reale. A magyar oldalon ugyanezt egy B. Zsolt nevű vásárló állítja, azt mondja, idézem szó szerint, nem tudom pontosan, hogyan működik, de a megtakarítás valós.
Igen, tehát azt jelenti, hogy még a fogalmazással is takarékoskodtak, és néhány típus értékelést szórtak szét minden országban. Hát ennek ez a, ez a módja. Felkeltik az érdeklődést, úgy tűnik, hogy ha valaki élő személy azt visszaigazolja, akkor úgy van. És valószínűleg az árát a készüléknek, ami valószínűleg az előállítása valószínűleg 10-20-30 lejbe kerül, azt úgy állítják be az 50-100-150 lejes sávban, hogy egy embernek ez megéri ezt a próbát, hogy hát, hogyha működik. Ha nem működik, akkor se haragszik olyan borzasztóan, hiszen nem 1000 lejekről beszélünk, tehát nem érzi meg annyira, viszont nekik a sok száz és sok ezer átvert fogyasztó az ezt csinos summát ad ki.
Hát az már csak habatortán, hiszen ez egy nagyon gyakori reklámfogás, hogy most rövid ideig féláron kapható, 298 lej helyett 149 lejért, és hát pénzvisszatérítési garanciával 60 napon belül visszaadják a pénzünket, hogyha nem vagyunk megelégedve, visszaküldjük, egy éves garanciát, jótállást biztosítanak, és a többi, és a többi. Na, tehát azt hiszem, hogy nem érdemes erről többet.
Hát nem, hát klasszikus elemek. Én azon csodálkozom, hogy még van olyan internet használó fogyasztó, nem mondjuk, hogy tudatos fogyasztó, csak fogyasztó, aki ezeket még nem ismeri kívülről, és nem jön rá, hogy ilyen termékeket nem szabad megvenni.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
A január 27-i sajtóklub vendége a továbbiakban is Furdek Tamás villamosmérnök, energetikai szakértő, akivel a műsor első részében hazug reklámokról, csodakütyükről beszélgettünk, most pedig azzal folytatjuk, hogy vajon lehet-e már valamit tudni arról, hogy mi történik az energia árával, hogyha idén tavasszal leveszik róla a sapkát.
Hát annyit lehet tudni, hogy valamilyen változás biztos lesz, tehát ezek az ár limitek, hogy 60 bani, meg 80 bani, meg 1-30, ezek változni fognak. Az, hogy mikortól és pontosan hogyan, azt nem. Ugye a kormány azt ígéri, hogy február elején, első felében elő fognak rukkolni javaslattal. Addig csak úgy találgatni lehet, hogy mi lehet ezekben a javaslatokban. Én szinte biztosra veszem, hogy ez a legkedvezményesebb 60-ban is ár, ez el fog tűnni. Valószínűleg, hogy a következő kategória is a 80-ban is ár, és hát valahol a eddigi legmagasabb az 1-30-ban is kilovattóra, az lehet egy olyan természetes határ, ami akár a szabad piacon is megmarad, sőt, idővel talán még kisebb is lehet.
Na most az, amit viszont biztosan tudhatunk, hogy a szabad piacon itt Romániában és Európában jelenleg mennyibe kerül mondjuk az elektromos energia, mert nagymértékben ettől függ, hogy mi lesz majd április 1-je után.
Hát ezek az energiárak, ezek nyugodtak. Tehát ahhoz képest, hogy azelőtt 2 évvel, mikor kitört a háború, meg a pánik, és a kormány, ez egy 2 éves intézkedés ugyanis, ezeket az ársapkákat bevezette, akkor volt ilyen időszak, amikor az energia is 1000-1500-2000 lejbe került megavatja, és akkor azt mondta a kormány, hogy álljunk meg, és 450 lejben maximalizálta azt az árat, amin a termelők, kereskedők adhatják, vehetik az áramot. Most a szabad piaci ár van ott 400-500 lej között, tehát oda jutott a szabad piac, ahova a szabályozott ár vezetett, úgyhogy ha kivezetik, és azt mondják, hogy piaci alapon tessék árakat megszabni, akkor valószínűleg ugyanott leszünk, mint eddig.
Tehát nem lesz rá indokuk a cégeknek, hogy drágítsanak, de vajon olyan szempontból mégis nem áll fenn az a veszély, hogy nagyon megugrik az energia ára, ha a politikusok rossz döntést hoznak, hogy hát jól tudjuk, hogy nagyon sok cégnek az állam nem fizette ki a különbözetet, amely hosszú ideig fennállt a kompenzált és a szabadpiaci ár közt. Megígérte, hogy kifizeti, de nagy elmaradásai vannak.
Így van, a közvélekedéssel ellentétben az energiaszolgáltatóknak nagyon nehéz 2-3 évük volt, éppen amiatt, hogy ugye egy nyomott áron veszteségesen adták a fogyasztóknak az áramot, amit nullára, nem profitra, hanem nullára azt mondta az állam, hogy megtérít. Csak ez a megtérítés, ez hónapokat, fél éveket késik, most is több milliárd lejjel tartozik a szolgáltatóknak, akik nyilván más pénzügyi forrásokat, kölcsönből, kamatra kellett ezt megoldják, ami nem egy egyszerű dolog, és amikor fel fog szabadulni ez az ársapkás rendszer, akkor valószínűleg hajlamosak lesznek, hogyha tehetik, hogy akár áron felül adják az áramot, vagy a gázt, valamit visszaszerezzenek ebből az elvesztett profitból.
És ebben az esetben akkor valószínűleg a konkurencia sem jelent majd védelmet a fogyasztók számára, hiszen mindenki igyekszik visszaszerezni.
Hát idővel azért igen. Én azt mondom, hogy egy fél év alatt, év végéig be fog állni egy normális árszint, tehát ha a nemzetközi piacon nem történik valami nagy földindulás, vagy valami váratlan esemény, akkor ezekkel a nemzetközi árakkal azért be fogunk állni egy lej 10-ban, egy lej 20-ban, én így áramban így gondolom. Gázon pedig azt mondják, hogy hát ugye volt 200 euró is a gáz megavatja ezelőtt két évvel, most pedig a nyáron 20-22 euróra lement, tehát egy tizedére, most olyan 40-45 euró, de az megint egy olyan érték, amiből a 3 lej 10-ban is megavatóra az kigazdálkodható, esetleg egy picit pár banival tud drágulni, az is inkább csak téli időszakban.
Tehát te akkor nagy mértékben optimista vagy.
Én optimista vagyok, tehát most, ahogy a piac kinéz, egy nyugodt, stabil környezetet látunk. Az nem mindegy, hogy a kormány döntése az milyen időzítéssel fog életbe lépni, mert ha azt mondják március 5-én, hogy április 1-től nincs több ársapka, az egy elég éles helyzet, mert a szolgáltatóknak nincs idejük felkészülni, hosszú távú szerződéseket megkötni. Ha viszont azt mondják, hogy július 1-től első fokozat, szeptember 1-től második fokozat eltűnik, akkor van idejük rákészülni, és sokkal simább, puhább átmenet tud kialakulni.
Mert hogy akkor hosszú távú szerződést tudnak kötni, és olcsóban tudják beszerezni a villanyáramot, mint hogyha a napi árfolyamon vásárolják.
Pontosan, a rövid távú napi heti termékek azok mindig sokkal ingadozóbbak és drágábbak, mint egy hosszú távú.
Hát egy biztos, hogy bármennyibe is kerül majd az áram április 1-je után, szükségünk lesz rá, hiszen áram nélkül nem tudunk élni, gyakorlatilag szinte minden árammal működik, még a hőközpont se fog csak gázzal fűteni.
Így van.
És az áram fogyasztással kapcsolatban, a különböző készülékeinkkel, kütyüinkkel kapcsolatban számos városi legenda és ilyen féltudományos igazság kering. A műsor hátralevő részében ezekről beszélgetünk Furdek Tamással. Például van egy olyan, nem tudom, hogy legendának nevezzem-e, vagy van reális alapja is bizonyos mértékben, de van egy olyan hiedelem, hogy a mobiltelefon, az okostelefon akkumulátora felrobbanhat, hogyha túl régi, illetve hogyha túl sokáig használatlanul áll a fiókban, és nem töltjük fel.
Ez így van, sőt általánosítaték, hogy akármelyik mobiltelefon, vagy laptop, vagy akkumulátoros készülék bármikor felrobbanhat, nem csak amelyik a fiókban áll néhány hónapja. Tudnélik, ezeknek a készülékeknek a döntő többségében lítium ionos akkumulátor van, és a lítiumnak az a sok előnye mellett, az a nagy hátránya, hogy kémiailag rendkívül aktív elem, tehát nagyon könnyen reakcióba lép bárkivel, aki erre hajlandó, és a legkézzelfekvőbb az oxigén, tehát a lítium az, ha oxigénnel kapcsolatba kerül, szinte szobahőmérsékleten elkezd égni. Ezért az akkumulátor gyártása során, meg a végtermékben is annyira óvják a lítiumot, mindenféle becsomagolják, meg mindenféle módon próbálják elszigetelni, hogy ne jusson kapcsolatba oxigénnel. Viszont Az egyik lehetséges ok, ami ezt ugye megváltoztatja, az, hogy megsérül az akku, akár úgy, hogy leejtem, akár úgy, hogy ráülök, akár úgy, hogy ütés éri, szúrás éri, eltörik, vagy bármi, és akkor viszont nagy baj van. A másik lehetőség, amitől a lítium akku úgymond elkezdett robbanni, vagy robbanás közeli állapotba kerül, az a hőmérséklet, arra is nagyon érzékeny. Tehát ha szoba a hőmérsékleten tartom és vigyázok rá, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy valami kialakuljon, valami baj legyen. De ha például ott felejtem az autó ülésén, vagy a műszerfalán egy tűző napon, ahol 60-70 fok is simán ki tud alakulni egy óra alatt, az lehet, hogy valóban magától lángragyul.
Tehát akkor ez egy nagyon ritkán előforduló lehetőség, nem kell attól tartani, hogy a zsebünkben levő telefon hirtelen lángra lobban, vagy felrobban, vagy...
Nagyon ritka valóban, de lehet elektromos oka, ugye nem látunk bele. Működik hónapokig, vagy akár egy-két évig hibátlanul, és valamilyen például gyártási hiba miatt, vagy egy összeszerelési hiba miatt, ott érlelődik egy folyamat, ami egyszer csak mondjuk rövid zárlathoz vezet, a rövid zárlattól elkezd kimelegedni az akku, a szomszédos cellák is ugyanígy akkor lángra kapnak, és végül felrobban. Ez előfordult például 2016-ban a Samsungnak, aki igazán egy világhírű gyár. Volt egy telefonsorozata, ahol százával és ezrével melegedtek és robbantak fel akuk, úgyhogy vissza is kellett hívják az egész szériát, mert közveszélyes volt. És amiről kiderült, hogy egy gyártási hiba miatt sorozatosan így viselkedtek. Ha nincs ez a hiba, tehát jól van összeszerelve, vigyázunk rá, akkor valószínűleg nem kell aggódnunk.
Na de mi a helyzet olyan esetben, hogyha egy telefont hosszú ideig, akár hónapokig ott hagyunk a fiókban, nem nyúlunk hozzá, már régi az akkumulátora is, nem töltjük fel, nem mozgatjuk, szobahőmérsékleten van, nem íri napfény.
Az ott nyugodtan el van, ez talán az egyik legbiztosabb állapot, hiszen ha fel van töltve az akku, és keletkezik benne egy rövid zárlat, akkor nem kell a telefon működésben legyen ahhoz, hogy az akku felmelegedjen és kigyújjon. Tehát önmagát tudja táplálni. Ha le van töltődve, akkor ez is ki van zárva, tehát ez egy biztos állapot. Arra kell vigyázni, hogyha egy ilyen rég nem használt telefont újra kezdünk tölteni, akkor viszont könnyebben bekövetkezhet valami baj, tehát vagy adjuk egy szakértőnek, aki figyeli a feszültséget, a paramétereket, vagy nagyon óvatosan kezdjük újra tölteni. Általában az a jó tanács, hogy a telefon legyen szem előtt. Ezért nem érdemes éjszakára felügyelet nélkül hagyni se a telefont, se a laptopot, mert ha ott vagyunk mellette, az a robbanás nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem elkezd forrosodni, mikor megfogjuk, érezzük, hogy fú, ez nem ilyen szokott lenni. Egy idő után elkezd púposodni, elkezd sziszegni, mintha füst jönne belőle, elkezd fura szagokat bocsájtani ki, és utána robban fel. Tehát ha szemünk előtt van, akkor a folyamatot ugye nem tudjuk leállítani, mert ez egy ilyen önfenntartó, láncreakciószerű folyamat, de meg tudjuk csinálni azt, hogy kitesszük az udvarra, vagy a teraszra, ahol nincsenek emberek, nincsenek értékek, és akkor ott gyújjon ki, vagy ott robbanjon egy kicsit, nem a zsebünkbe.
Az mit jelent, hogyha egy telefont sokáig nem használtunk, és amikor elővesszük hónapok után a fiókból, kiderül, hogy már nem működik, nem lehet feltölteni, kibontjuk, hogyha a régebbi típusú okostelefonról van szó, akkor ez még lehetséges, hogy hozzáférhetünk könnyen az akkumulátorhoz, és azt látjuk, hogy az akkumulátor megdagadt, felpúposodott.
Hát az semmiképpen nem jó jel, úgyhogy azt akkor vigyük egy szervizbe, és cseréltessük ki az akkumulátorát. Az akukról azt kell tudni, hogy ha nem használjuk, és csak áll magában, akkor is veszít a paramétereiből. Tehát veszek egy telefont, használom egy fél évig, utána elteszem egy évre, és azt remélem, hogy ott folytatom, ahol fél éve abba hagytam. De ez nem így van, mert ha nem töltöm, használom, hanem csak magában merül le, az is ront az akkumulátor teljesítményén, tehát néhány év alatt úgymond magától is elhasználódik, szinte ugyanúgy, mint hogyha minden nap tölteném és használnám.
Ezeket az akkumulátorokat a szemétbe egyszerűen kidobni nem szabad, tilos. Mit lehet velük kezdeni? Elektronikus gyűjtőpontokon?
Speciális? Hát vannak, igen, ezek a kis gépeknek az a gyűjtőpontjai, ahol ott hagyhatjuk, vagy hát most már mindinkább jelennek meg ezek a minden gyűjtő nagyobb központok, ahova szintén beadhatjuk.
És ugyanez a helyzet az újabb típusú okostelefonokkal is, amelyekben már mi magunk nem igen tudjuk kicserélni az akkumulátort, hiszen nem kinyitható a doboz és borzasztó bonyolult dolog cserélni.
Ez így van, de azért azt is tudni kell, hogy azért ezek cserélhetőek. Tehát attól, hogy nem nyitható a ház, és én házilag nem tudok venni bele egy akut, azért nem azt jelenti, hogy egy legyengült telefon nem lehet új életre kelteni azzal, hogy elviszem egy szervizbe, és két nap alatt ők tudnak tenni bele egy új akut. Én ezt próbáltam, és működik.
Tehát működőképes, érdemes. Csak hát jóval bonyolultabb, és többbe kerül.
Jó, de hát most két évben egyszer meg lehet.
Addig próbálni. Egyszerűen abból állt, hogy megvettem, én kibontottam, és fél perc alatt kicseréltem. Igen. De hát miért ne legyen bonyolultabb, hogyha már lehetne egyszerű is?
Az egyszerűségnek is, látod, vannak hátulütői. Ugye aztán pont 2025-től az EU-ban kötelezővé tették, hogy egyen csatlakozó kell legyen az összes telefonnál, meg talán laptopnál is. És ez egy veszélyt hordoz magába, egyszerű, mert akármilyen töltővel tudom akármelyik telefon tölteni, de ebben van veszély, mert a csatlakozó ugyan egyforma, de a maga az akku típusa az nem. És hogyha mondjuk egy iPhone-os töltővel elkezdem tölteni a Samsungot, akkor lehet, hogy éppen emiatt túltöltődik, vagy valami más zavar lesz, és emiatt kezd el melegedni és kigyúlni. Tehát a másik tanács az, hogy minden készüléket a saját töltőjével használjunk, nem össze-vissza, még akkor is, ha talál hozzá a csatlakozó.
Tamás, ott lehet-e hagyni a lakásban a töltés alatt levő eszközeinket, okostelefont, laptopot, mondjuk akár napokig is? Ez mennyire biztonságos?
Hát ott lehet hagyni. Tehát elvileg persze előfordulhat hiba, de ez olyannyira ritka, hogy ezzel én nem foglalkoztam soha. Nálam például a laptop az irodában évekig csatlakoztatva volt, tehát soha ki nem húztam, hogy most használom töltés nélkül, és nem volt vele semmi, de ezzel valószínűleg így vannak még ezrek és tízezrek. Az a néhány kivétel, amikor valami történik, az mondjuk úgy, hogy inkább erősíti a szabályt, és nem egy ok arra, hogy ezt most változtassunk a szokásainkon, vagy nagyon féljünk.
Tehát a modernebb, újabb generációs készülékekbe, laptopokba be van építve egy ilyen biztonsági szerkezet, hát, hogy nem töltekezhet
így van,
túl.
Így
nem?
Van. Csak hát ez olyan, mint ugye egy másik példát hozzak, hogy térjünk vissza egy kicsit a repülőgép szerencsétlenséges történeteinkhez. 2013-ban a Boeing kihozott egy teljesen új gépcsaládot, a Dreamlinert, amiben ugye sok érzékelő van, sok műszer van, elektronikus az egész szerkezet, és emiatt nagy teljesítményű akukat szereltek bele. És az első évben bizony nem egy elkezdett melegedni, kigyúlt, felrobbant repülés közben, és hát katasztrófát nem okozott, de nagy galibákat igen. És akkor azt mondták a mérnökök, megkérdezte, mit csináljunk vele, nem szükség van az akkor, mit csináljunk? Azt mondták, hogy szerelünk bele mindenféle érzékelőt, kényszerhűtést, tűzlégzsákot, mindjárt elmondom, mi ez a tűzlégzsák, de ezek mind nem biztos megoldások, mert ezek mind meghibásodhatnak. Hát az az érzékelő is ember, a szabályozó is ember, tehát lehet, hogy pont akkor, amikor az akkunak is eszébe jut, hogy zárlatos legyen, nem megy a figyelőrendszer se, és nem fog működésbe lépni a védelem. És akkor mi a megoldás, kérdezték a gyártulajdonosok. És azt mondták, hogy kérem, az a megoldás, hogy egy olyan acéldobozba tesszük ezt az akut, ami kibírja a robbanást is, meg a tüzet is. Tehát mechanikusan elszigetelem, aztán ott csináljon, amit akar. Ez nyilván egy repülőben működik, ahol nagyon nagy baj, hogyha egy tűz kiüt, és ahol van értelme ilyen óvintézkedést hozni. Egy telefonban ez persze, hogy nem ez a megoldás, de mint érdekesség mondom, hogy egy elektronikus készüléket mechanikusan védünk meg, mert az a legegyszerűbb. Az nem romlik el, az meg fogja tenni a maga dolgát.
Még ennél a témánál maradva, mit jelent az, hogyha a mobiltelefon, az okostelefon töltése közben maga a töltő melegszik, ha már forró. Ez normális jelenség?
Hát ez telefontípustól és telefontöltőtől függ, az, hogy meleg legyen, az normális. Most, hogy ez melyik típusnál az 50 fok a normális, vagy a 60 fok, vagy esetleg még több, ez erről nem mondanék véleményt. Nyilván, ha nagyon forró, az nem jó, de az, hogy jó meleg, az még lehet egy normális állapot.
De abban a pillanatban, amikor teljesen föltelt a telefon, akkor ez a töltő elkezd fokozatosan lehűlni.
Akkor le kell hűljön, így van.
Égve hagyhatjuk-e napokig, hetekig a villanyt?
Vagy
túlhevülhet a villanykörte, és ha igen, akkor mely körtetípusok a legbiztonságosabbak? A klasszikusak, a hagyományos takarékos égők, vagy pedig a legújabb ledek?
Hát biztonságosnak mindegyik biztonságos. Ugye a régi izzók, amit már nem ajánlunk, hogy használjanak, ha még van valakinek, akkor sürgősen cserélje ki, azok eleve azért izzó szál, mert úgy bocsátja ki a fényt, hogy izzik az a wolfram szál, tehát eleve az izzószálas kört az forró, már 5-10 perc után, és ugyanolyan forró marad 5 óra után is, tehát annak az üzemi hőmérséklete nincs, hogy túl melegedjen. A korszerűbb égők pedig akár fénycső, akár takarékos, akár led, ezeknek az üzemi hőmérséklete sokkal kisebb, de az is egy stabil érték, tehát nincs, hogy elektromos. Attól, hogy sokat használjuk, ez nem egy emelkedő görbe, hogy mind forróbb és forróbb lesz. Úgyhogy nyugodtan hagyhatjuk órákig, napokig. Hát persze egy égőt nem érdemes napokig hagyni, de ha véletlenül úgy marad, akkor nem történik baj.
Tehát elír egy maximális hőfokot, hőmérsékletet, és onnan már nem melegszik tovább, hogyha jól értettem.
Így van. Hát persze a külső körülmények is számítanak, tehát megint csak, hogyha egy olyan szobában van, ahol besüt a nap nyáron, és nincs nyitva az ablak, és 20 fok helyett 40 fok lesz, az lehet, hogy befolyásolja, és hogy valami zavar keletkezik, de normális körülmények között nem.
A kereskedelemben nagyon sok bóvlit lehet kapni, olcsó termékek, néha nem is olyan olcsók, és hát szinte esik szét már akkor, amikor megvesszük. Ezen nem érdemes spórolni. Te hogy látod, mint szakember, milyen a jó elosztó, milyen a jó konnektor? Ezzel kapcsolatban is vannak városi legendák. Például az egyik az, hogy hát ne legyen a konnektor műanyagból, hanem legyen kerámiából, mert az sokkal biztonságosabb.
A jó konnektor, vagy a jó csatlakozó az ahol nagyon szorosan illeszkedik a dugasz a konnektorba. Tehát olyan, hogy alig tudom kihúzni, ez egy hátrány is különben, mert könnyen kirángathatom a falból az egész szerelvényt, de akkor működik jól, hogyha ez egy nagyon szoros illeszkedés. Amikor elkezd a villa lazább lenni, vagy lötyögni a konnektorba, akkor kezd el melegedni, és onnan jönnek a bajok. Ezen a kerámia test az nem segít, mert igaz, hogy az nem fog elolvadni, de ha már melegszik az egész környezet, akkor valami más elfog, akár a háztartási készülékünkbe, akár a falban a kábelek.
Ami sokkal veszélyesebb,
meg sokkal nagyobb kár, tehát jó az a műanyag konnektor, azt figyeljük, hogy ne melegedjen semmi, mert az annak a jele, hogy ott valami hiba van, és előbb-utóbb egy nagyobb probléma lesz.
Egy másik jó tanács, amit osztogatnak egymásnak az emberek, hogy hát ki kell cserélni a falban az alumínium vezetékeket rézdrótra, mert az sokkal strapabíróbb, sokkal biztonságosabb. Ez igaz?
Ez igaz, de nem feltétlenül kell kicserélni. Tehát a lényeg az, hogy jól méretezett vezeték legyen. Lehet az alumínium egy tömbből, vagy lehet sodrott rész. A lényeg az, hogy elbírja azt a fogyasztást, amit kap. Mert ugye nagyon sok régi épület van, én is laktam 50 évig ilyen bérházba, amit akkor, mikor megépítettek századfordulón, és az 1900-ra gondolok, nem 2000-re, akkor két égő volt minden szobában, és háztartási gép szinte semmi, esetleg egy rádió, tehát akkor úgy méretezték, hogy azt bírja el. Most pedig tízszer annyi készüléket akarunk rákötni, és azt nyilván, hogy nem bírja, tehát lekapcsol a biztosíték, meg melegszik, meg minden baja van, úgyhogy ott feltétlenül egy újra tervezést és újra méretezést ajánlok, mert az időzített bomba. Egy
de nem az elsődleges szempont, hogy alumíniumból nem, van, nem. Vagy részből.
Az, hogy megfelelően vastag legyen, az a szempont.
Tamás, majd folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen még számos érdekes, hasznos apróságról ejthettünk volna szót, de hát a műsoridőnk véget ért. Köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmet. A Sajtóklub mai vendége Furdek Tamás, villamosmérnök, energetikai szakértő volt. Én Mihály István vagyok. További szép délutánt, estét, viszonthallásra!